kedves jelenlévő és az igényítetés felvételről hallgató ülekezet, felállva hallgassuk meg Istenet. Szent igényét, most első könyve, harmadik részéből, a 8. verstől, és meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úristen elől a kertpár között. Szólította ugyanis az Úristen az embert, és mondta neki, hol vagy? És mondta, szabadat hallottam a kertben, és megfélemlettem, mivel, hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. És mondta ő, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy, vagy talán ettél a fáról, melyet tiltottalak, hogy arról ne egyél. És mondta az ember az asszony, akit mellém adtál, ő adott nékem arról a fáról, hogy ettem. És mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondta, a kígyó ámított el engem, úgy ettem. És mondta az Úristen a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között, hasadon járj és port egyél életed minden napjaiban, és ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, te magad között és az ő maga között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Az asszonynak mondta, felette igen megsokasítom viselősséget, fájdalmait, fájdalommal szűrsz magzatokat és epeked el a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Az embernek pedig mondta, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle életednek mindennapjaiban, töviset és bogáskorot termjen tenéken, és egyed a mezőnek fűvét, hocát verejtékével egyed a te kenyeredet, míg lent, visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Tessék helyet fogadni. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ön egy vidám szakasz ez, de muszáj beszélnünk róla, hiszen a bűnnek, a kísértésnek a jelenléte, kettő nem ugyanaz perce, de valamilyen módon találkozik a két dolog, ennek a valósága körülvesz szüntelenül bennünket, írjuk fáradhatatlanul egész életünkön át tartó harcunkat, de nem értelmetlen harc ez, nem kell tehát ebből olyan következtetést levonni, hogy ha Isten így teremtette meg a világot, akkor nyugodtan álljuk meg magunkat, mert a felelősség nem a miénk, és Isten pedig ahogy dolgozott elő magával, hogyha ilyen helyzetet teremtett, akkor mi sodródunk az eseményekkel. Tudom, hogy nem jegyezhető meg, de 20 apró mozaikból rakjuk össze, hogy is alakul a bűnnel való találkozásunk, és aztán egy kicsit jobban koncentrálunk a felolvasott ige szakaszra. Nem itt kezdődik ugyanis ez a különös történet, hanem a fejezetnek az elején, amikor a kígyó képeit ébreszt, nem Isten valóságában, nem győzi hangsúlyozni azt, hogy a Sátán és az ördögök pontosan tudják, hogy van Isten, tehát az igazi kísértés soha nem az, hogy van vagy nincs, nem olyan érdekes kérdés ez a világon, a rendelkezésükre álló információ bőven elég arra, hogy meggyőződjünk Istennek valóságáról, ha akarunk, de aki nem akar tudomást venni róla, az is benne él az ő világában, és tapasztalja, hogy Isten hűségesen jó, a hozzá hűségesek, a benne hívők iránt, és azok iránt is, aki nem gondolkodnak. Élvezzük az ő következetes jóságát, függetlenül attól, hogy a hitünk erősebb benne van. De sokat foglalkozik a Biblia az Isten világának elköltségével és azzal a kérdéssel, hogy mi mit kezdünk ezzel, mert az bizonyos, hogy egy idő óta, és ez itt van leírva ebben a történetben, pontosan tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, és szinte ez is öröklődik az ösztöneinkben ivódott. Elmondjuk mindig, amikor a tíz parancsolatot tanuljuk, vagy a könyvnek a törvényeit veszünk elő, hogy nem Mózes találta ki, hogy mi bűn és mi nem az, hanem azokat a dolgokat rögzítette, amikkel kapcsolatban volt már eddig is egy meggyőződésük, sőt van köztünk egy közmegegyezés arról, hogy mi jó és mi nem. Tehát ott van valahol benne szinte a génjeinkben az, hogy mi a jó és mi a rossz, de miután ez a könyv, Mózes első könyve, a Genezis, minden dolog eredetének a könyve, hát itt kell először találkoznunk azzal, hogy hogy is kezdődött ez a dolog. Úgy kezdődött, hogy valaki jelen volt ebben a kertben, jelen volt az ember világában, abban a térben, ahová Isten őt helyezte. Én szoktuk tréfásan említeni azt, hogy hát mindenki vágyódik az édenkert után, de valakinek csak az jut, hogy mint így jó lehet ott jelen, és azért az nem olyan jó pozíció az édenben kívülként jelen lenni, hogy az ő táborába tartozni. De kicsit később, néhány fejezettel később fog az ő megint szólni kevesebb arról, hogy mi dolgunk nem az ő teremtett rendjének a bírálata. Feltehetjük a kérdést, hogy miért van jelen az ő világában a sátán, a gonosz. Hát a válasz azért, mert így teremtette meg Isten a világot. Hogy szerintük ez esetleg nem jó, hát akkor tetszettünk volna egy másik világot teremteni, ami elképzelésünk szerint. Én azt gondolom, hogy nem baj ez, és nem rossz, sőt így jó, hogy Isten megteremtette a fény mellett az árnyékot, a magasság mellett a mélységet, a jó mellett a rosszat, és a bizonyosság mellett a kételyt, és így tovább mondhatjuk a dolgok egyik, illetve másik oldalát is. A bűn az ajtó előtt leselkedik, mondja Káinnak később Isten, és ide akartam kiukadni az előbb, drága a vágyódása, de te uralkodhatsz rajta. Ez az Édentől keletre című regényről ismert kult szó, ez a Timsel, így hangzik héberül. Ez azt jelenti, hogy uralkodhatsz rajta. Megvan a képesség, ez arra, hogy uralkodj, hogy el fogsz esetleg bukni. Ez is benne van a történetben, de erre is van Istennek válaszva. De nem szükségszerű, hogy elbukj. Illetve ha elbuktál, nem szükségszerű, hogy ebben a helyzetben maradj, mert Isten kegyelme erre nézve is adott egy járható utat, tervet, és végül pedig az időknek végén azért adta az ő egyszülött fiát, hogy a benne való hitáltal megtartathasson a világ, és benne mindazok, akik átmentek a folyamaton, amiről most beszélünk, és talán esetleg mindent elveszítettek, és a maguk erejéből nem is tudnának többé tartani. Tehát először is ott a kertben a gonosz, aki kételyt ébreszt és felhívja a figyelmet a kísértésnek a tárgyára, és azt az oldalát mutatja meg, amiről Isten eddig nem beszélt, de nyilvánvaló volt, az asszony pedig látta, hogy jó. Az a faj. Az volt a faj, tehát a jó és rossz tudás pályával, hogy ez egy rossz faj volt. A gyümölcse visszataszító, és a látványra megbotránkoztató, nem ilyen volt. És ezt kell először is látnunk, hogy ha elbukunk a kísértésben, az azért van, mert kecsegtető az ajánlat. Nem úgy van, hogy menekülünk, és jön egy gőzhenger, és elgázol, és kilapít bennünket, hiába próbáltunk menekülni. Nem, hanem gondolsz a dolog, édesgeti a szívünket, és behálózz bennünket a gonosz. Tehát a kísértő arra a dologra hívja fel a figyelmet, ami nyilvánvaló, de van még egy üzenet ebben a kis részletben, és ez az, hogy látta az asszony, vagyis nyilvánvaló volt előtte. Nem arról van szó, hogy ilyet még nem látott, és ezért nem tudta, hogy miről van szó. Ez a látta, ez a meglátta és megértette, felfogta értelemben van itt. Nyilvánvalóvá lett előtte, hogy szemben áll azzal valamivel, amitől Istenőt tiltotta, és képes volt megérteni, hogy noha a dolog kívánatos, de nem felejthette, hogy van erre nézve egy tilalom. Ez igaz, hogy némely magyarázók szerint nem tudta pontosan a dolgot. Én szeretem ezt a magyarázatot is, mert a nagyon férfi centrikus gyülekezetek és társadalmak szeretik az asszonyra tolni Ádám bűne szerint az egész bűnbeesést, és valaki egyszer azt mondta, hogy azért vannak a templomban, a gyülekezetben is többen a nők, mert állandó bűntudat érti őket, a szegény férfiakat, hogy égre vitték annak idején, de hát azért ez egy nagyon gyenge magyarázat, nem is biblikus, mert mindkettőjüknek mondta az Úr, tehát tudta pontosan Éva is, hogy a tilalom miről szólt, de ott van bennünk ez a játékos kedv, hogy megnézzük, hát ha mégis lehet a dolgokban érni. Tíz parancsolatban ugye a végén azt mondja az Úr Mózes által, hogy ne kívánjad azt, ami a fele barátodé. Ez a tilalmi fa itt az Édenben erről szól, hogy vannak ott elhelyezve Istennek is értékei, ugyanúgy, ahogy a temploma is, a sátor is, a pusztában vándorló nép között volt, annak jeleként, hogy az Úr közöttünk lakozik, van ott valamije, amihez mi nagyon óvatosan, nagyon nagy tisztelettel közelíthetünk, csak nem bárki léphet be, aki beléphet, az sem mindig, és ezek mind ilyen didaktikus segítségek, hogy valahogy megtanuljuk, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyeket félre kell tisztelni, nem rettegve, csak óvatosan. Ahogy tiszteljük az áramot, a mélységet, sok minden más dolgot is, ahogy a szeretetben is van sok tisztelet, nem akarunk másnak, annak, akit szeretünk, bántást, botránkozást és bajt okozni. Szóval ebben a tiszteletben és tartózkodásban lehet szeretni, sok-sok szeretet. Isten fája az, ami ott van az Édenben, és a másiknak a fája nem az enyém. Meg kell tanulnom, hogy nem sajátítható kívánni. Ne kívánni, ne nyújt hozzá. Tehát látta az asszony, nyilvánvalóvá lett előtte. Kicsit hasonlít ehhez a szemtanú volt, tanúsíthatja, hogy a dolog igaz és így van, nem tagadhatja le ezt. Biztos tudjuk, hogy ha megidéznek bennünket a bíróságra tanúként, akkor nincs választási lehetőség. Nem mondhatjuk azt, hogy meggondolom, majd hogy elmegyek-e, vagy nem. Kötelességünk menni, és kötelességünk hallani, mert lehet, hogy valakinek a ártatlansága, valakinek a becsülete, az anyagi érdeke ezt megkívánja, és mi azzal, hogy valamit láttunk, és nyilvánvalóvá lett előttünk, azzal bevonultunk ebbe a történetbe. Nos, így az asszony látta, és ez azt jelenti, hogy teljesen nyilvánvaló volt előtte az, hogy miről van szó. Másik dolog, hogy szakított, cselekedett, megtette, elindította a folyamatot. Aztán a következő, hogy adott a vele lévő férjének. Ezt már-már bűnszövetkezetnek mondhatjuk, nem jó a bűn, csak úgy egyedül, általában azért társas dolog. És rögtön társakat keresünk, belemaszatolunk másokat. Volt hajlan rendszerváltás előtt jóval, kis szabadegyházaknak egy szövetségük, még a háború alatt hozták létre, egy kis Ferenc nevű neves anatomikus professzor hívta életre, mert az akkori kortista magyar állam azt találta ki, hogy elvette az egyházi státuszt akkori szabadegyházak zöveitől, és egyesületté minősítette le őket. És azon belül is tovább zaklatta, onnantól kezdve itt a különbözött egyesületekkel, civil szervezetekkel bánt vele, csendőrűben az Isten tiszteleteken, és így tovább. Tehát sokféleképpen zaklatták ezeket a közösségeket, és akkor ez a nevezetes ember, aki a keresztény testvérgyülekezetnek volt a tagja, az óutcai közösségnek, ahogy ismerik némelyek közülünk, akik most szintén elveszítették egyházi státuszukat velünk együtt, szóval van tapasztalatuk a dolgokról. Ő hozta létre ezt a szövetséget, amit a hatalom átvétel után, amikor a kommunista párt átvette a hatalmat, megőriztek bölcsen ezt a szövetséget, és lett belőle a szabadegyházak tanácsa. Nem akarok hosszan emellett időzni, csak ennek a vezetője hosszú időn át egy, mondhatnánk így, köztörvényes bűnöző volt, aki ügyesen mozgott az anyagiak világában. Amikor a képmagnó volt a divat, akkor azt csempészett, amikor autót kellett, azt kártyázott, és az állami egyházügyi hivatallal, a szigorúan titkos tisztekkel tartotta a kapcsolatot, sőt ő maga is azzal dicsekedett, hogy ő szintén az, valamelyik evangélium közösség tagja volt valaha, de hát felismerte az időhatalmány lehetőségeket. És hát vitette magát külföldi konferenciákra a tagegyházak vezetőivel, és nem egyszer előfordult, hogy mondjuk például bement egy lokálba, ahol hölgyek olyan módon voltak jelen, ahogy a Jóisten megteremtette őket, és a bűnbeesés állapotában még nem ismerték fel, hogy szükségük van fügefa levélre. És hát ezek a szerencsétlen emberek először nem tudták, hova tévedtek, de aztán nagyon nagy zavarba voltak, és megmondta nekik ez az ember, hogy elárulják, hogy hol jártak, akkor őket is bemaszhatolják. Hallgattak, és más dolgokban is, amikor újabb és újabb dolgokba kompromitálta vele őket, kénytelenek voltak hallgatni, mert hisz ők is kaptak az almából. Tehát belerángatunk más is a dologba, mert ha a másik is érintett, akkor talán a mi botlásunk, a mi bűnünk az kevesebbet fog érni, vagy kevésbé kell Isten előtt érte felesni. Nos, nem csak leszakították, adtak egymásnak, hanem ettek is belőle. És megízlelve azt tapasztalták, hogy ez jó. Ez kellemes az ízlelő szerveknek. És megint csak úgy érezték, hogy Isten kihagyja őket valamiből, ami pedig kívánatos az ember számára, és jól esik. Ha nem így lenne, nem követnék el az emberek a különféle bűnöket, ha nem járna vele izgalom, ha nem járna vele múló öröm, kivételes, kélyes örömérzés. Szóval ezt érték át itt ők. Ötödszörre megnyílt a szemük. Tehát valahogyan a dolog elkövetése által egy másféle látásmódra jutottak, és igaz, hogy ahhoz képest, amit a dologtól nem érni lehet, mielőtt elkövették volna, ahhoz képest, hogy nem olyan nagy felismerés, hogy rájöttek, hogy mezítelen. De egy biztos, hogy a mezítelenség nem csak ruhátlanságot jelentik, hanem kiszolgáltatottságnak az érzését. Tehát megértették, hogy támadhatjuk. Az a biztonságérzet, ami kezdetben volt, az elnyitott. A nagy micvák közül, a jótétemények, kötelező jótétemények közül az első az, hogy a mezítelent ruházzuk fel, és ennek a történetnek a kapcsán majd a vége alapján, ahol az Úr felöltözteti Ádámot és Évát bőrruhákba, annak alapján kapjuk azt a felhívást, hogy ne hagyjuk mezítelenül az embereket. És ez nem csak a hiányos öltözet pótlását jelenti, hanem segítsünk nekik abban, hogy ne legyenek kiszolgáltatottak, ne legyenek támadhatók. Álljunk oda közéjük és a hatalom közé. Álljunk oda a gyengék mellé az erősebbekkel szemben, hogy ne legyenek tőlék, sebezhetők, ha lehetséges. Védjük meg őket. Tehát erről is szól ez a dolog. Olyan védtelennek érezték magukat, és hatodszor ezzel úgy próbáltak megbírkózni, hogy fügefa leveleket aggattak magukra. Nagyon szellemes ez a képes beszéd, mert pontosan erről szól, hogy valami ön hiába való módon akarja az ember eltakarni önmagát, védelmezni önmagát, miről a gyerek is látja, vagy nem tudom miket, mondjuk még, hogy teljesen hiányoló és értelmetlen. Függetlenül semmiből nem véd meg bennünket, csak bennünket hamis biztonságérzetet esetleg, vagy egy kétségbe esett próbálkozás. Ez egy biztos, hogy nem akarjuk vállalni a bűneinket. Most zajlik egy orvosnak a pere, aki a szeretőjét megcsonkította, és amikor ezt elkövette, akkor hálatszott vett fel. És most is mindent elkövet, hogy ne lehessen rá bizonyítani a dolgot, mert vagy 10 évet kellene neki, akkor börtönben ülni, nem is beszélve arról, hogy egy köztiszteletben álló, nagy családos, hívő ember hírét rátették, és hova lesz az ő jó híre. És így tovább, és ezért, hát ha nem is függet a levelet, de állatszot vett fel minden bátorságát összeszedve, hát bosszút azon, aki nem akarta folytatni ezt a viszont vele, és most azt gondolja azt, hogy valami ismeretlen, és ő is kívánja, hogy kapják el az életét. Szóval függet a leveleket aggatunk magunk köré, mert pontosan tudjuk, hogy amit elkövettünk, az súlyos hiba volt, súlyos eltévedés volt, de nem tudjuk azt jól leveszni. Aztán hetedszer ebben a helyzetünkben mégis egy kis vigasztaló dolog, bár nem nagyon vártunk rá, hogy meghallották Istennek a hangját. Isten szól, megszólítja az embert. Mindenkinek megszólal a lelkiismerete, akkor is, hogyha ez valami le van folytva. És a sokszori tudatos hibázás alkalmával tompul a sarka annak a kis háromszögnek, ami ilyenkor megfordul bennünk. De el soha nem hallgattatható. Mondom, ez abból is megfigyelhető, ahogy mentegetni szokták magukat a bűnösök. Emlékszik jól a jeruzsálemi perben, vagy a nürnbergi perben is. Hányszor hangzott el az, hogy ők legfeljebb parancsra cselekedtek, van neki zsidó barátjuk, nem ők voltak, nem így volt, nem úgy volt. Szóval megszólal bennünk a hang, Isten megszólít bennünket, és ez a hang azt kérdezi, hogy hol vagy. Az az Isten, aki mindent lát, persze, hogy tudja a fügefal előtt mozgó valaki örvöd, ő az, aki keres, de a többet kérdésre nem a rejtőzködő ember és sehol nem látható ember, itt vagyok a bokor vagy a fügefa levél mögött a válasz, nem is erre irányul a kérdés. Hol vagy? Hova jutottál? Helyben vagy-e? Ebben állapodtunk-e meg? Jó-e az a pozíció, az a helyzet, amiben most vagy? Nem kellene ezen változtatni? Miért gondolod, hogy ez rendben van így, ott a bokrok között és a fügefa levél mögött? Hol vagy? Isten fel akar ébreszteni bennünket, hogy nem jó helyen vagyunk. Be kell vallani, Isten előtt nem tehetünk mást. 8-szor ezt mondja az ember, elrejtőztem, mert félek. Kitől fél vagyok? Én elkezdünk Istentől félni, elkezdünk saját árnyékunktól is félni. Ez az Isten elől való elrejtőzés nem csak hiába való, de kártékony is, mert ő nem ellenség, nem ő az ellenség. Nem ő vitt a bajba bennünket, és ha egy darabig mondogatjuk is gyerekesen, hogy miért teremtette a kígyót, a kísértőt, de mégis érezzük, hogy ez olyan értelmetlen kérdés. A kérdés az, hogy miért nem voltunk nagyfoglalak, miért nem voltunk erősek. Nem kellene elrejtőznünk Isten előtt, aki, mint mondtam, megszólít, úgyhogy mi ezt halljuk. Ugye a hallás és a megszólítás legyen két különböző pontjuk. Mert igen, Isten szól, de mi pedig halljuk, és a hallás nem egyszerűen azt jelenti, hogy bizonyos hangok eljutnak a fülünkbe, és értelmes üzenetté rendeződnek, hanem meg vagyunk győzve, amikor Isten megszólal. Meg vagyunk győzve, amikor a lelkiismeretünk vádol bennünket. Kifele mit képviselünk, az egy másik dolog. A tizedik dolog a félelem. A félelem, ami onnantól kezdve új tapasztalata lesz az embernek, és elmúlik az utolsó pillanatig. A végső félelem a haláltól, attól, ami azután van, attól, hogy meg kell jelennem Isten színe előtt, és vajon mit fogok mondani. Félelem emberektől, félelem eseményektől, egyáltalán az egész teremtett világon belül mindenki mindenkitől fél. Választásokat lehet nyerni bele, mert az ember bármire képes. A józan eszét is eldobja, hogyha ügyesen játszanak ezen a húron, akkor is, ha nincs mögötte semmi, akkor is rettegünk. Csak a szeretet üzheti ki a félelmet. A gyűlölet soha. A gyűlölet nem üzi ki a félelmet, és nem lehet kiűzni a másik ember elől való elzárkózással sem a félelmet. És 11-szer kimondta neked, hogy mesztelen vagy, folytatja a kérdést az Úr. Kimondta ezt, hiszen Isten így teremtett. Vezételennek teremtett. Így jövünk erre a világra, és így megyünk el, és egész életünkön át tudomásul kell vennünk, hogy mindenféle függöny és elrejtő takaró vagy ruha és egyébek mögött vezételenek vagyunk, hiába öltözünk saját igazságunk ruháival, amiről az ige azt mondja, hogy az olyan, mint a mojráta öltöny. Vezételenek vagyunk az Úr előtt, mindent tudunk, és ha más hívja fel erre a figyelmet, akkor játszani akar, ami bőrességünk okozta szorongásainkkal. És akkor innentől jön a bűnre jellemző módon az a játék, hogy nem vállaljuk. nevény volt. Az asszony, akit mellé voltál, ebben kétszeres a kibúvás. Az egyik, hogy a nő, aki ő belőle vétetett, aki hozzá tartozik, aki neki vezetni és oltalmazni kellene, átengedi a döntést valamiben. Nem arról van szó, hogy nem tudta, hova megy. Éva, akkor még nem ez volt a neve, persze, a nő hova megy, és mit készül tenni, ez egy közös történet volt. Én ha elmondom egy esküvő alkalmával, hogy Isten a magányosságát megélő, az egyedülétét megélő Ádámnak olyan valakit teremtett, olyan hatásos személyt, olyan lenyűgöző személyt, aki képes elhomályosítani az egyértelmű isteni akaratot is. Nagyon nagy hatalom van a segítőtársnak teremtett nőnek a kezébe, felülbíráltathatja velünk az egyértelmű isteni akaratot is, és ez is így van rendjén, ennél kevesebbet nem adhatott a teremtő Isten, mint olyan valakit, aki mondjuk így már-már versenytársa lehetett a férfi hovatás dolgában, elérhette azt, hogy más tegyen, mint amiről eredetileg megállapodtak. Tehát az asszony, akit te adtál mellé, tehát ő és te, ti vagytok az okai annak, hogy nem tudtam az adott órában, az adott pillanatban ellenállni. 13-szor mit cselekedtél, mondja az Úr. Az eredeti szöveg megengedi nekünk, hogy úgy fordítsuk ezt a mondatot, hogy milyen szörnyű dolog az, amit cselekedtél. Tisztában vagy azzal, hogy ez egy végzetes dolog volt. És az újabb mentegetőzés az asszony részéről a kígyó állított el. Áldozat vagyok. És akkor jön az átoknak a folyamata, bár megfigyelhetjük, hogy csak a kígyó és a föld kap átkot. Ádám és Éva nem. Tehát a kígyó azt az átkot kapja, hogy a hasán járjon és port fegyen. Hát nem akármilyen csalafitta képek vannak a középkorból, amiken a kígyó lábakon jár, és női mellei vannak. Ugye utalás ezzel megint csak arra, hogy hát nem mi férfiak tudtuk el a dolgot, hanem valaki más. Nem romboljuk ezeket a képeket, nem követjük el a bőrészetekkel szemben egy merényletet, de azért szóval szabad elhatárolni magunkat ettől. Ugye ez volt a régi elképzelés, hogy addig lábon járt a kígyó. Nem biztos, hogy erről van szó. Nemét tekintve pedig hát maradjunk fenn bizonytalanságban, nem érdekes ez a dolog. Az Úr azt mondja, hogy átkozott légy, hasadon jár, és ford helye. Ebben egy kicsit benne van az, hogy nem olyan magas ez az ellenfél. Nem kell fölnézni rá, fordon csúszik. És majd, amikor a győzelemről is szól az Úr, hogy a fejér taposon és a szarkodat martossa, ott is megjegyezhetnénk, hogy tessék elfogadni, tudomásul venni, akkor is, hogyha káromló ítéletet nem mondunk a gonoszra, de Isten kegyelméből, Jézus által szerzett győzelem révén a gonosznak csak annyi befolyása lehet, hogy felágaskodva belehalad a sarkodba. Nincs fölött. Nem mondogassuk azt, hogy képtelenek vagyunk megvívni vele a harcot, a korban csúszik a hasán jár, hol teszik, és a felállóskodik is csupán annyit tehet, hogy vele van a sarkunkba. Ellenségeskedést szerzek közted és az asszonynak a magva között. Itt van az ős evangéliumnak a gondolata, egy középkori elemzőknek a nyomán haladva, itt az, neked fejedre tapos az az helyén, éveken az ő van, és kínjelni ő van, tehát nem az az, hogy tapos a kígyó fejében, hanem valaki majd, aki hát a zsidóságtól örökölve a messiással azonosítunk, tehát a messiás az, aki ezt a nagyon elrontott történetet helyre teheti, és a vesztett ügyet mégis javunkra fordíthatja. A 17. dolog az asszony fájdalmából szól, ami nem átok. Talán nem is következménye, bár nincs még tapasztalata, Iván találjunk a ismert nevénél arról, hogy mi kellett gyermeket szülni erre a világra. Egy biztos, hogy ebben a kapcsolatban sokféleképpen él át fájdalmat a szülésben és a kapcsolat megőrzésében, és is jól látjuk, hogy ez a következmény, ha annak nevezhetjük, mint Márik terheli az anyákat, az asszonyokat. De mondom, ez nem átok, ez csak egy megállapítás. De jön egy újabb áldozat, legyen a föld miatt. Vannak, akik azt mondják, hogy ez csak Ádám életére volt érvényes. Tehát amíg ő élt, addig volt ez így. De annyi megmarad a földben, hogy nagy küzdelemmel, harcok verejtékével érheted el, hogy mindenek ellenére mégis a kegyeredet megadja, és végül a 20. megállapítás, hogy aztán visszatérsz a földbe, mert hol vagy te is, és miért forrá leszel, ezt szoktuk a búcsú alkalmával, az elbocsátás üzenetében így elmondani, kötelességszerűen. Ez a földi embernek a sorsa, hogy visszatér a földbe, de a liturgiát benne, ennél a szakaszánál szoktuk hirdetni az élő reménységet. Mert ebből a történetből is mindenféle hiba ellenére is, mindenféle árnyék és szomorúság ellenére, és nem az marad meg, hogy így elhagyott, és a világ így marad, hanem kiemelkedik ebből a sötétségből, ebből az elrontott helyzetből, ebből a fiaskóból Istennek a kegyelme és szándéka, hogy elkezdett véghez viszi, ha nem az eredeti módon, akkor másféleképpen, ha nem természetes úton, akkor a kegyelem által, a megváltás által. Azt, amit elgondolt, miért? Mert szereti az ő alkotását. Jó mondja ezt, olyan közel van a szívemben ez a gondolat nagy keserűségében, nagy fájdalmában és küzdelmében, hogy remélnék, ingadozik, mert nem olyan bizonyos benne, hogy jóra gondol, de akár a Seholban, a Holtak birodalmában is szívesen elrejtőznék egy darabig, ami a haragod elbúlik, és tudom, hogy akkor szólítanál engem, és én felelték, mert vágyakoznál a te kezed alkotása iránt. Hát nincs az a gyönge kézirat, az a krix-krax, az a egyszerű alkotás, vagy az a sokat megküzdött fenekű, vagy vers, vagy egyéb, ami ne lenne közel az alkotónak a szívéhez. Lehet, hogy a külvilág nem értékeli úgy, de ő gyakran előveszi, nézegeti, mert az ő kezének az alkotása. Nagyon jó szülő, aki akármilyen a gyermeke így tekint rá, és Isten miért lenne másképp? Honnan örököltük ezt, hogy ragaszkodunk a kezünk csinálmányához? Tőle örököljük, aki a megrepett lábet sem törni el, és a pislogó gyerte vele sem voltra ki. Ez az ő természete, hogy vágyódik ilyen törött formában, ilyen pislogó formában is. Azután, ami az övé, hogy mekkora az ember értéke, azt nem egy másik ember mondhatja meg, hanem amikor fölidézzük gyakran az evangélium szavát, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszerű fiát adta érte, akkor ebben benne van, hogy ő mondja meg, hogy neki mennyit ér, hogy neki mennyit ér, hogy mindent odaadott érte, hogy megszerezze azt magának. Szóval maradjon meg a szívünkben, szakaszunknak, bibliai szakaszunknak ez az üzenete, hogy a legnagyobb bukásban is fölhangzik, fölparázsolik Isten irántuk való szeretete, és az a szándék, ami nem mond le rólunk, hanem valamilyen módon kimunkálja,